19. Egész délelőtt egyetlen 10 sem jelent meg a gyakorlaton, még a szokásos körülnézése se. A kiképzésből valamiféle Tojki Pruittal verseny lett, egyik altiszta másiknak adta a labdát. Csúnyán megleckésztették. Eddig sosem hitte, hogy ennyire meg lehessen kínozni valakit anélkül, hogy ténylegesen fizikai fájdalmat okoznának neki. Rájött, hogy az utóbbi időben alaposan beletanult a szenvedésbe. Az első foglalkozáson Doom, aki, mint az ökölvívó csapat edzője, a szabad gyakorlatokat vezette, egyfolytában csak szitta a vezénylés nélküli 36 békaugrás közben, és aztán, ahogy az ügyetlen katonákkal szokás, még egyszer megcsináltatta vele, miközben a század pihent. Prú, aki regruta kora óta nem hibázta el ezt a gyakorlatot, most is hibátlanul megcsinálta, mégis még egyszer meg kellett ismételnie, és ráadásul Doom figyelmeztette, ahogyan az ügyetlen katonákat szokás, hogy ezúttal próbálja hibátlanul megcsinálni, és mozogjon élénkebben, ha nem akarja, hogy büntető szolgálatot sózzon a nyakába. Prú jól ismerte Doomot, és sosem rajongott érte túlságosan. Doom volt az, aki egyszer egy esti sorakozónál úgy lögdöste szét a sorokat, mint babákat a kugli golyó, és behúzott egy nagyot a fiatal újoncnak, mert beszélgetett a szerencsétlen. Emiatt akkor majdnem lefokozták, de persze csak majdnem, egy pillanatig sem kellett különösebben nyugtalankodnia. Más felől viszont ugyanez a Doom volt az, neki az ősszel a szokásos évi 30 mérföldes menet gyakorlaton, az utolsó 10 mérföldön 4 puskát és egy golyószórót cipelt a saját puskáján kívül, hogy a G-század teljes létszámban érhessen vissza a laktanyába, egyedül az egész ezredből. És ugyancsak Doom volt az, akiről a században mindenki tudta, hogy kövér Filippino felesége életfogytiglan papucs alatt tartja. Mikor Prú a főnökkel beszélt a laktanyában, fütyült rá, hogy megkínozhatják. A kínzás akkor még nem volt érdekes. A Harlem megyei fiúkkal, ha csak halva nem születnek, velük születik, hogy könnyen elviseljenek bármilyen fizikai fájdalmat, és Prú büszke volt kipróbált képességeire. Szilárdan hitt benne, hogy az örökké valóságig futtathatják, és addig verhetik, amíg össze nem esik, de a kitartását, az egyetlen valamit, amit apjától örökölt, akkor sem tudják megtörni. Az egész ügyet pusztán az akaratok fizikai síkon való összecsapásának tekintette, és bizonyos értelemben csak ugyanaz is volt. De ugyanakkor több is volt ennél, és Prú ezt nem tudta. Nem tudta, hogy ezek az emberek jelentenek valamit a számára. Annak idején Mayerben, amikor abbahagyta a boxolást és belépett a kürtös osztagba, látta, hogy lépését mindenki gyávaságnak értelmezi, és kénytelen kelletlen fel kellett adnia a reményt, hogy valaha is megértik. Ettől ugyan kisé magányos lett, de beletörődött, mert megmagyarázta magának, hogy valószínűleg éppen ezért akart kürtös lenni. Aztán később, amikor kizárták a kürtös osztagból, mert trippert kapott, és számtalan barátja közül senki sem állt ki érte, senki sem próbálta meg visszahelyeztetni, magánya tovább fokozódott, de fokozódott a sebezhetetlensége is. És mivel most már sebezhetetlen volt, hiszen már nem volt semmije, amit megsérthettek volna benne, meg volt győződve róla, hogy ezek az emberek itt semmit sem jelentenek a számára. Persze azt elfelejtette, hogy ezek az emberek is emberek, és mivel emberek, óhatatlanul jelenteniük kell valamit a számára, hiszen ő is ember. Pillanatnyilag megfeledkezett róla, hogy ő is ember, és hogy ezek az emberek itt gyakorlatilag ugyanazok az emberek, akik előző este, hiszen csak az előző este történt, némán kicsődültek a verandákra, és hallgatták, amikor a takarodót fújta. Gyakorlatilag ők voltak az a testetlen hang, amely Choi étterbe felől a laktanya udvaron keresztül megcsapta a fülét. A láthatatlan szóvivő, aki mindnyájuk nevében oly büszkén mondta, ugye, mondtam, hogy Pruitt. Nem tudta, hogy ez hogyan lehetséges, de azt tudta, hogy nagyon nehéz lesz megérteni. Tökéletesen elfelejtette, hogy noha a bajtársiasságokba és megértésükbe vetett hitét elvesztette, abban még mindig hit, hogy valahol azért mégis van bennük emberség. És ez volt az a pont, ahol még mindig sebezhető volt. Nem kellett sok idő hozzá, hogy érezni kezdje a fájdalmat. A második foglalkozáson az öreg Ike rendgyakorlatai alatt kétszer is letolták. Először azért, mert oszlopban kanyarodásnál elhibázta a lépést, sokan elhibázták, az előtte lévő két ember biztosan. Aztán meg azért, mert egy bonyolult hátraarc jobbra átnál hibázott, ekkor meg az első két négyes sort kivéve az egész század saját porát nyelő csoszogó, káromkodó csürhévé változott. Ike mind a kétszer felháborodva kiszólította a sorból, és lehorta, öregesen teleköpködve nyálcseppekkel prúzubonyát. A második letolás után egy altiszt kíséretében átküldte az út túlsó oldalára, ahol magasra tartott puskával 7 kört kellett futnia a vegyvédelmisek negyedmérföldes salakpályáján, amint ez az ügyetlen katonákkal szokás. Mikor verítékben fürödve, de némán visszajött, a sportoló részleg tagjai felháborodva meredtek rá, ahogyan az ügyetlen katonákra szokás. A nem sportolók viszont rá sem néztek, hanem a vegyvédelmiek újonnan emelt épületének modern vonalait tanulmányozták. Csak Maggio vigyorgott rá. Igazán nagyon érdekes volt. Hogy az ilyen gyatra rendgyakorlat alkalmával, amilyet Ike Galovich szokott vezetni, híres is volt, efféle semmiségekért toljanak le valakit az általános zűrzavarban, az egyszerűen nevetséges volt. Így aztán Prue is csak nevetett. Az egész a képzelet diadala volt a valóság fölött. Ike vezetése alatt a katonák lendület nélkül lustán csoszogtak, mivel Ike kerékbetört angolságával a vezényszavakat csak ritkán lehetett érteni. Gyakran a rossz lábra adta ki őket, pedig a századnak legalább egy harmad része amúgy is állandóan kijött a lépésből, Ike sánta bal jobbja miatt. Mikor Ike vezényelt, mintha állandóan valami szűzies, bizonytalan szerénység és valami groteszk, Mussolinira emlékeztető, dühös magabiztosság közt ingadozott volna. Se az egyikből, se a másikból nem lett lendületes gyakorlat, és annak, aki volt valaha katona, az ilyesmi nem csak gyötrelem, hanem egyszerűen hihetetlen. A katonáskodás végső prostituálása a legnagyobb bűn, amit csak egy fűtő pucer követhet el. A harmadik foglalkozáson fölmasíroztak a trénosztop irányába, a széles lejtős mezőre, ahol a lovagló ösvény kezdődött, pontosan a golfpálya fölött. Onnan láthatták, hogy a pályán több áhítatos 4 személyes játszma is folyik a tisztek között, és 2-3 személyes a vihogó tiszti asszonyok között, minden áhítat nélkül. A szertartásos délelőtti partikat játszották. Szokás szerint ez a mező volt a színtere a fedezésről és az álcázásról tartott ősöreg előadásnak, amelyet Thornhill őrmester tartott. Az oktatás alatt a század hason feküdt a mezőt szegélyező hatalmas tölgyek árnyékában, és átadta magát a kés dobáló játék gyönyöreinek, vagy a lóháton nyargalászó tiszti asszonyok és lányok fenekét tanulmányozta. Ezen a délelőttön azonban Törp Thornhill egy nyurga, izmos, vizslafejű, álnélküli katona Mississippiből, akinek már 17 évi szolgálat állt a háta mögött, s nem tartozott sem a sportolók, sem a nem sportolók klikjéhez, alaposan letolta Pruittot, amiért nem figyelt, és elküldte egy altisztel a közeli salakpályára, hogy újabb 7 kört fusson magasra tartott puskával. Maggio ezúttal ráfizetett az együttérzésre. Neki is 7 kört kellett futnia. Ike Galovich ugyanis észrevette, hogy odamutatta az induló Prue-nak a misztikus jelet, a szent jelet, azt, amikor az ember ökölbe szorítja a kezét, kinyújtja a középső ujját és a levegőbe bök vele. Feldühödött a fegyelemnek és az igazságszolgáltatásnak ilyetén semmibe vételén, és Prue után küldte Maggiót is. És ez így ment. Újra, meg újra, aztán megint újra. Hol az egyik, hol a másik altiszt próbálta ki Pruitton a hozzáértését, mintha mindegyik arra pályázott volna, hogy kiképző lehessen az egyre nagyobb számban besorozott ferdeszemű újoncoknál. Még Wilson, a bajnok, a ring koronázatlan királya, a hűvös tekintetű, mindig csöndes, mindig közömbös Wilson is képes volt odáig leereszkedni, hogy automatikusan letolja Pruittot a töltény nélküli lőgyakorlat alatt, mert, a bajnok szerint, rossz volt a tűzvezetése. Prue a puskája csövére támaszkodva némán hallgatta őt is, mint előzőleg a többieket. Ha az embert letolják, nem tehet mást, de alig hallotta a bajnok szónoklatát. Mert igazából másút volt. Ott állt ugyan a bajnok előtt, agya azonban a problémával volt elfoglalva. Lelki szemeivel tisztán maga előtt látott mindent, mintha csak egy filmszalagot tekert volna le az orsóról, a képek logikusan követték egymást, a szalag egyik végén volt a kezdete, a másikon a vége, 1, 2, 3, egyik a másik után. Csak az volt a baj, hogy a kezdetét már nem lehetett látni. Eltűnt a padlón tekergő celluloid kígyóban, és nem lehetett látni a végét sem, mert az még az orson volt. Az minden esetre eszébe jutott, hogy az altisztek közül csak 2 nem rúgtak az új labdába, amikor rajtuk lett volna a sor. Csóáte főnök, meg az öreg Pop Karelsen, akiről köztudomású volt, hogy a barátai. Pedig bőven lett volna rá alkalmuk. Ők azonban, a nem sportoló közlegényekhez hasonlóan, inkább feszengve másfelé néztek, vagy a szép időt ígérő, lassan mozgó gleccserekhez hasonló szédítően fehér gomoly felhőkre meredtek, amelyek hófötte hegycsúcsoknak látszottak a sötét hegyek fölött. Hát mi a fenét vártál tőlük? Gondolta Prue. Hogy fellázadnak és megszabadítanak? Tudomásul kell venned, hogy végeredményben semmire sem kényszerítenek. Az egészet szabad akaratodból csinálod. Bizony, barátocskám, az vagy, ami vagy. Szabad akaratodból, gondolta. Mert van szabad akarat. És szabad szerelem is van, ne feledkezzünk meg a szabad szerelemről. Meg aztán van szabad... Lássuk csak, mi szabad még? Szabadon politizálhatsz. Nem, politizálni nem politizálhatsz szabadon. Hát akkor mi szabad még? Nos, szabadon sörözhetsz. Hát persze, sörözni szabadon lehet. Szabad akarat, szabad szerelem, szabad sörözés. De most a szabad akaratról van szó. A saját szabad akaratodról, ami ezt az egészet előidézte. Ezt nem ők csinálják. Ők csak lehetőséget adnak, hogy szabad akaratodból szabadon válasz. Barátságosan, de logikusan, komolyan, de minden rossz indulat nélkül lehetővé teszik, hogy szabad akaratodból szabadon válasz. 1. Bejelentheted, hogy hajlandó vagy boxolni. 2. Bejelentheted, hogy nem vagy hajlandó boxolni, dühönghetsz és védekezhetsz. Ebben az esetben le fognak sittelni. 3. Megteheted, hogy se boxolni nem állsz ki, se nem dühöngesz, se nem védekezel. Ebben az esetben a végtelenségig el kell szenvedned az efféle kellemetlenségeket, noha fájnak, mert érzékeny és művészi hajlamú kürtös vagy, és nem művészi hajlamú ökölvívó, ami pedig nagyon egyszerűvé tenne mindent. És ha megmakacsolod magad ebben a kellemetlen helyzetben, amelyet szabadon választottál, amelyre nem kényszerített semmiféle rossz indulat, de nincs rá kilátás, hogy megenyhül, a logikus következmény az lesz, hogy a század parancsnok megbüntet alkalmatlanság címén, büntető szolgálatot sóznak a nyakadba, megvonják a kedvezményeidet, és a végén elkerülhetetlenül a dutyi következik. Egyszerűsítve a dolgot, két lehetőség van, vagy kiállsz boxolni, vagy mész a sitre. Mivel művészi hajlamú kürtös vagy, és nem művészi hajlamú boxoló, mint például ez a bajnok itt előtted, az első lehetőséget kizárhatod. A dolog így tovább egyszerűsödik, és két lehetőség között választhatsz. 1. Mész a sitre. 2. Mész a sitre. Választhatsz. Meglehetősen korlátozott a választás lehetősége, de mégiscsak a szabad akaratodra bízzák a választást, tárgyilagosan, logikusan, minden részre hajlás, személyes ellenszem vagy rossz indulat nélkül állítottak választás elé. Sokkal jobb volna, gondolta, ha gyűlölnének. Ha az otthon és a haza szent nevében összefognának ellenem, és agyonütnének a törvény és a rend buzogányával. Mint mondjuk a nácik a zsidókat. Vagy az angolok a hindukat. Vagy az amerikaiak a négereket. Akkor gyűlölnének, de legalább ember lennél, nem egy közönséges szám, adott esetben 691-55-44, akit nem gyűlölnek, de ott van és számon tartják. De hát az ember nem kaphat meg mindent. Ugye sosem hitted volna, hogy képesek lesznek ezt csinálni veled? Nem, eszedbe sem jutott. Mert jól tudod, hogy tegye meg a fene, hogy te sohasem lettél volna képes ezt csinálni velük, egyikükkel sem, hiszen egész életedben szenvedtél a túlságosan is fejlett igazságérzeted miatt, nem is beszélve arról, hogy egész életedben mindig szenvedélyesen kiálltál az elnyomottak ügyéért, valószínűleg azért, gondolom, mert te magad is mindig az voltál. De ő mindig rendíthetetlenül hitte, hogy harcolni kell az elnyomottakért, az elnyomók ellen. Erre nem az otthon, nem az iskola, nem is az egyház tanította, hanem a szociális lelkiismeret negyedik nagy formálója, a mozi. Azok a filmek, amelyek akkor kerültek forgalomba, amikor Roosevelt elnök lett. Akkor még gyerek volt, gyerek, aki még nem indult el csavarogni, de azokon a filmeken nőtt fel, amelyeket akkoriban 1932 és 37 között készítettek, és még nem süllyedtek önmaguk kommersz utánzataivá, mint a mostanában játszott szűnni nem akaró zsákutca sorozatok. Olyan filmeken nevelkedett, mint a legelső Zsákutca, a Télautó, az Érika gyümölcs, az inkább a Nyomor meg a többi hasonló film, amelyben John Garfield meg a Lane nővérek játszottak. Meg a csavargásról és a börtönlétről szóló filmek. James Cagney-vel, George Raft-tal és Harry Fondával a főszerepben. Még tejfeles szájú kölyök volt, de már megtanulta ezekből a filmekből, hogy hinni kell az elnyomottaknak az elnyomók elleni harcában. Sőt, ebből egész életfilozófiát alakított ki magának. Ettől nem is tágított, szilárdan hitte, hogy ha Spanyolországban a kommunisták az elnyomottak, akkor Spanyolországban a kommunistákért kell harcolni. Ha viszont otthon, Oroszországban a kommunisták az elnyomók, és hogy is nevezik őket Oroszországban? Azt hiszem, árulóknak. Az árulók az elnyomottak, akkor az árulókért és a kommunisták ellen kell harcolni. Szilárdan hitte, hogy Németországban a zsidókért kell harcolni, a Wall Street-en és Hollywoodban pedig a zsidók ellen. És ha Amerikában a tőkések az elnyomók és a proletáriátus az elnyomott, akkor a tőkések ellen kell harcolni, a proletáriátus oldalán. Ez az egy pillanatra sem elfelejthetően vérévé vált filozófia oda vezetett, hogy déli származású létére szilárdan hitte, hogy mindig mindenütt a négerek oldalán kell harcolni a fehérek ellen, mert a négerek, legalábbis egyelőre, sehol sem elnyomók. Azért nagy kísértés lehet elnyomónak lenni, gondolta. Az ember persze nem tudhatja, sose voltál elnyomó. De azért el tudod képzelni, milyen lehet. Hiszen csak tisztnek kell képzelned magad. Ezt el tudod képzelni. Tisztában volt vele, hogy a filozófiája nagyon ingatag, holmi kaméleon filozófia, amely folyton változtatja a színét. Egyik nap kommunista az ember, másnap antikommunista. De hát korunk maga is állhatatlan, a féle kaméleon kor, amelyben a kaméleon állandóan tarka kockás pléden él. Na és? Mi van akkor, ha az ember ma kapitalista, holnap meg antikapitalista? Ha egyik pillanatban az üldözött zsidókért kesereg, és a következőben a szadista zsidók ellen háborog. Na és? Ez a filozófia nagyon irracionális, érzelmi filozófia. De hát egész korunk is nagyon irracionális, indulatoktól fűtött kor. Azt hiszem, a filozófiád pontosan beleillik az Egyesült Államok életébe, az egész megosztott világ életébe. De hát ez milyen politikai beállítottsághoz vezet? Kérdezed, milyen a politikai álláspontod? Azt hiszem, ezt a kérdést könnyen elintézhetjük, adta meg a választ önmagának. Helytelen kérdés, mert eleve benne van a föltevés, hogy feltétlenül kell legyen valamilyen politikai álláspontod. Tehát nem fair kérdés, mert eleve megszabja a választ, meg kell mondanod, milyen politikai irányzathoz tartozol. Ilyen kérdést csak egy republikánus, egy demokrata, vagy egy kommunista tehet fel. Egyébként is te úgyse szavazhatsz, katona vagy, a nézeteid senkit sem érdekelnek. Igen, azt hiszem, ezt a kérdést mellőzhetjük. De ha az igazsághoz híven eskü alatt kéne feltenni rá, például Mr. Dice Amerika ellenes tevékenységet vizsgáló bizottsága maga elé idézne, mert nem akarsz boxolni, akkor azt mondanám, hogy politikailag szuperforradalmár vagy. Tökéletes bűnöző típus, rendkívül veszedelmes, veszett kutya, aki szereti az elnyomottakat. Ezt felelném. De jobb lesz, ha ezt nem árulod el senkinek, Pruitt, ha nem muszáj. Különben bedugnak a diliházba. Mert itt, Amerikában mindenki azért harcol, hogy az erősebb kutyák közé kerülhessen, és ott is maradhasson. És talán, persze csak talán, ezért van az, hogyha az elnyomott egyszer elnyomó lesz, és többé nincs miért harcolnia, elsorvad és meghal. Vagy elhízik, fulladozni kezd, és ugyancsak meghal. Mert már nincs többé miért harcolnia, csak azért, hogy elnyomó maradhasson és megtarthassa, amilyen van. De mindezzel nem sokra mész, Pruitt. Legfeljebb egy kicsit megkönnyebbülsz, hiszen ahogy a dolgok jelenleg állnak, nagyon valószínűtlen, hogy valaha is elnyomó legyen belőled. Vagyis nem kell félned tőle, hogy elhízol és fulladozni fogsz. Ha attól félnél, hogy elhízol és fulladozni fogsz, ez a futó lépés, amibe úgy beleizzadsz, mint nigger a választásba, igazán megnyugtathat. Talán még jót is tesznek neked, anélkül, hogy tudnák. De jobb, ha nem árulod el nekik. Ne tudják meg soha. Micsoda disznóság? Az ember igyekszik csak a maga dolgával törődni, önmaga lenni, senkit sem zavarni, és lám, mi történik vele? Igen, nézd csak meg, mi történik veled. Nyakig benne vagy a slamasztikában. Felnőtt emberek komolyan hajba kapnak azon az égető kérdésen, hogy valaki boxoljon-e vagy sem. Egyszerre akkora ostobaságnak látta az egészet, hogy szinte alig tudta elhinni, hogy valaha is komoly következményei lehetnek. Ugyanakkor tisztában volt vele, hogy lehetnek és lesznek is. Ha az ember megtagadja azokat az értékeket, amelyeket egy csomó ember a magáinak val, óhatatlanul megharagszanak rá. Ha felteszik az életüket valami baromságra, és megpróbálod megértetni velük, hogy szerinted, hangsúlyozod, hogy csak te szerinted, az ő számukra nem, az a dolog baromság, annak mindig komoly következményei lehetnek, és lesznek is számodra. Tudni illik, minél fontosabb nekik a dolog, annál inkább úgy veszik, mintha azt mondanád nekik, hogy semmit sem ér az életük. És ettől az emberek persze dühbe gurulnak, mert mindenki jobban szereti a semminél a valamit. Nézd csak meg például a nácikat. Ezért kötik valamihez az életüket. Te miért nem kötöd valamihez az életedet, Pruitt? Például föl, egy faágára. Rengeteg bajt és kellemetlenséget spórolnál meg mindenkinek. Valamiféle makacs, néma, mogorva lázadás kezdett ágaskodni benne. Tervezett valamit a Zsolt fizetés napjára, és ennek a nagyon komoly őrültségnek könnyen az lett a következménye, hogy a Zsolt fizetés napján beosztják konyhaszolgálatra. Rendben van. Ha játszani akarnak, hát játszunk. Ha gyűlölet kell nekik, megkaphatják. Én is tudok úgy gyűlölni, mint más. Hogy tudtam gyűlölni valamikor fiatalkoromban? Én is tudok sebeket ejteni, tűzzel sütögetni, megnyomorítani, kínozni és ölni, ugyanolyan ravaszul és rajta kaphatatlanul, mint más. És én is tudom mindezt jó akaratnak és átgondolt fegyelemnek nevezni. Eljátszhatjuk a gyűlölet játszmáját és elnevezhetjük az egyéni kezdeményezések szabad versenyének. Csak ezt lehet csinálni. Gyűlölni fogok, és én leszek a tökéletes katona. Gyűlölni fogok, és hibátlanul, szó szerint teljesítek minden parancsot. Gyűlölni fogok, és nem fogok visszabeszélni. Egyetlen szabályt sem fogok megszegni. Egyetlen hibát sem fogok elkövetni. Csak gyűlölni fogok. Aztán csináljanak, amit akarnak. Törhetik a fejüket, amíg találnak valamit, amivel megvádolhatnak. A délelőtt hátra lévő részében ezt a szerepet játszotta, komor volt és gyűlölködő. És bevált. Nem értették. Zavarba jöttek, nem tudták, mit tévők legyenek. Látszott rajtuk, hogy mélységesen meg vannak sértve, mert gyűlöli őket, és mert olyan tökéletes katona. Volt, aki meg is haragudott rá. Nincs joga így reagálni. Olyan, mint egy makacs buldog. Belekapaszkodik a fogával az ember húsába csak azért, mert megütötték, és nem lehet se lerázni, se elrugni, se elrángatni, se elverni, csak úgy lehet megszabadulni tőle, ha átvágják az állizmait. Ebben az esetben azonban ez törvényellenes lett volna. Prú görcsös elragadtatással vigyorgott magában, mert tudta, hogy a legsebezhetőbb pontjukon kapta el őket, és most már biztos volt benne, hogy Zsolt fizetésig nem tudják kikészíteni. Egy pillanatra még az az őrült elképzelés is feltámadt benne, hogy legközelebb ezzel talán észre térítheti őket. Ezért makacsul tovább csinálta a dolgot. Egyetlen halvány reménye a megkönnyebbülésre a délután és a robot volt. De, mint kiderült, az sem hozott számára megkönnyebbülést. Ellenkezőleg. A robot során nem csak azt a kis előnyét veszítette el, amit a kivonuláson szerzett, hanem teljes pácba került. A saját hibájából. Tudni illik, Ike Gelovics házi munkaosztagába került. Már jó ideje az volt a szokása, hogy húzta az időt a hálóteremben, és csak az utolsó pillanatban állt be a munkaszolgálatra sorakozók közé. Ezt azért csinálta, hogy a sor végére kerüljön, és Ward ne játszhassa el a Szétszakadni Pruittnál című kis játékát. A század második felét, vagy harmadát attól függően, hogy az ezred aznap hány embert igényelt munkaszolgálatra, mindig a század körlet takarítására osztották be, és ennek a házi munkaosztagnak, Holmes százados Wardennek kiadott állandó jellegű utasítás alapján, mindig Ike Gelovics volt a parancsnoka. Ha Prue a sor végén állt, Warden szempontjából úgy szólván a senki földjén tartózkodott, és eddig mindig sikerült megjátszania ezt a kis trükköt. Így sose jutott olyan könnyű munkához, mint a tisztiklub takarítása vagy a golfpálya rendbeszedése, de nem került a szemetes kocsira és a mészárszékbe se. Gordon persze könnyen megváltoztathatta volna a sorrendet, és kezdhette volna a sor végén is, vagy ha akarta volna, tartogathatta volna a legocsmányabb munkát a végére, miután Ike osztagát már kijelölte. De Prue rájött, hogy Warden nem csinál ilyet, mert Warden igazságérzete, amelynek határait olyan szigorúan és egyben olyan titokban vonta meg, hogy rajta kívül mindenki számára láthatatlanok voltak, nem engedi, hogy ilyen módon használja fel a hatalmi pozícióját. Ha Prue nem vigyázott, és a század első felébe állt be, Warden minden esetben könyörtelenül is kéjjel az aznapi legpocsékabb munkára osztotta be, de ha a sor végére állt, biztonságban volt. Mintha Warden egész életére kiterjesztette volna ezt az elvet, jutott nem egyszer Prue eszébe, amelyet a sportolóknál alkalmaznak. Önkényes szabályokat állítanak fel, hogy megnehezítsék a játékosok számára a sikert, a futballban például tilos a gáncsolás, a kosárlabdában tilos hurcolni a labdát, vagy, mint ahogy olvasta valahol, vannak sporthorgászok, akik vékony zsinórral fogják a repülő halat, mert a vastag zsinór megkönnyíti ugyan a fogást a kezdők számára, de ők önként nehezebb feltételeket vállalnak, hogy annál értékesebb legyen az eredmény. De amíg a horgászok csak szabad napjaikon, vagy nyaraláskor csinálnak ilyet, hogy holmi megmagyarázhatatlan kielégülést szerezzenek maguknak, amire életük gyilkos üzleti etikája már nem ad módot, Warden egész életére kiterjesztette ezt az elvet, és makacsul kitartott mellette. Prue már tudta, hogy mennyire, mert miután rájött a dologra, néha, ha olyan hangulatban volt, belement a játékba, a sor elejére állt, és megpróbálta kicselezni Wardent, hát ha könnyű munkára osztja be. Egyetlen egyszer sikerült is neki a dolog, mire Warden utána egész hétre a tiszti klubot takarító osztagba osztotta be, mintha épp oly boldogan büntetné meg önmagát, mint Prue-itot szokta. Szórakoztató játék volt, megtörte a mindennapok egyhangúságát, és Prue és Warden nagyon közel kerültek egymáshoz. Valamiféle titkos egyetértés alakult ki közöttük, amelyről sohasem beszéltek, de szorosabb és erősebb kapcsolat volt még annál is, mint ami Prue-itot Maggiohoz fűzte. Amikor nem volt kedve játszani, a sor végére állt, és Warden békén hagyta. Olyasmi volt ez, mint a nem ér a nevem a fogócskában, csak itt sose csaltak, hanem becsületesen játszottak. Talán éppen ez volt Wardenben a lényeg, a becsület. De hát Maggio is becsületes volt, gyakrabban volt együtt Prue-val, többet is tett érte, mint Warden, mégse volt közöttük olyan szoros a kapcsolat, olyan erős a vonzás. Prue nem értette a dolgot, de aznap minden esetre nem volt kedve játszani. Miután Warden kijelölte az osztagokat, Ike felsorakoztatta és vigyázba állította magáét, miközben a többi osztag elindult, és kelletlenül csosszogva végig masírozott az udvaron. Fáradtan, megereszkedett vállal vonszolták tömött, szúnyókállásra vágyó hasukat a munkába. Hát, akkor máma, magyarázta embereinek Ike parancsolóan előre szegezve hosszú bajkát és majomszerű állkapcsát. Kitakarítsuk a egész laktanyát. Fönn is, meg lenn is megpucolunk minden ablakot. A társalgóban, a billiárd szobában meg a folyóson lesúroljuk a falakat. A század parancsnok hónap megszemléli az egészet, szóval jó lesz rendesen dolgozni, nem akarok laugost látni. Meg vagyok értve? Van valakinek kérdése? Mindannyian legalább ötször csinálták már ugyanezt a munkát. Senkinek sem volt hát kérdése. Akkor hát számolás! 1, 2! Ordította Ike, és felfújta a mellét, mint valami fújtatót, mintha helyet akarna csinálni benne a vezényszónak. Az egyesek az ablakokat pucúják, fönn is, meg lenn is. A kettesek a falakat. A katonák számolni kezdtek, Pruitt és Maggio szándékosan nem egymás mellé álltak, és mind a ketten kettesek lettek. Az egyesek elindultak a raktárba rongyért, meg dörzs szappanért. A szaparudak sárga papírba voltak csomagolva, a címkéjükön egy ennivaló kis pipi képe, alatta Bon Ami felirat. Ettől a kimondhatatlan sértéstől mindig mindnyájan dühbe jöttek, mert katonalitükre nagyon közeli kapcsolatba kellett kerülniük a dörzs szappannal. Az egyesek parancsnoka, Lindsay őrmester, egy jó, közepes képességű harmadsúlyú boxoló volt. A kettesek a konyha felé indultak, baka szappanért és keféért. Az ő parancsnokuk, Miller tizedes, egy gyenge, közepes, könnyűsúlyú volt, Wilson futópartnere. Hey, ti ott! Ordította Ike. Pruitt! Maggio! Hozzám, ti nagy okosok! Hogy mind a ketten kettesek vagytok? Te számoltál ki minket, Ike, mondta Angelo. Azt hiszed, ilyen könnyű átverni a öreg Ike-ot? Kérdezte Ike, és apró vörös szemeivel bizalmatlan pillantást vetett rájuk bozontos szemöldöke alól. Engem ti nem ráztok át? Nem hagylak együtt benneteket. Te, Maggio, fölmész az emeletre a egyesekkel. Megmondod Lindsay őrmesternek, hogy küldje le helyetted Treadwellt a kettesekhez. Ez robot, itten nem rendezünk te a délutánt, se nyaralást. Ennek a osztagnak én vagyok a parancsnoka, munkát akarok látni, és nem laugást. E világos? Akkor hát viszlát, mondta undorral Angelo. Igenis, mondta Prú a tökéletes katona rendíthetetlen nyugalmával. Indulás, bömbölte Ike. Nem érünk rá egész nap. Te, Pruitt, visszamész a kettesekhez, és nehogy azt hitt, hogy kibabrálhatsz velem. Egész idő alatt itt leszek, és rajtad lesz a szemem. Értetted? Hát, ha mégse vagy olyan dörzsöd fiú, mint gondolod? Ike szavatartó ember volt. A folyosón ütötte fel a főhadi szállását, ahol a kettesek létrákat állítottak fel, és deszkát fektettek keresztül rajtuk állványnak. Itt dolgozott Prue is. Először állt a deszkán, aztán ráült, végül letérdelt a padlóra, így mosta le sávonként a kavicsos falat a plafontól a padlóig. Dolgozzunk, Pruitt! Nem nyaralunk! Közölte időről időre Ike, farkasszerű vigyorra húzva hosszú fakó majomállát. Rajtad a szemem! És csak ugyan rajta volt. Ha Prue lemászott, hogy kimossa a rongyot, ha kiment vizet cserélni a vödörben, ha hátrafordult, hogy beszappanozza a kefét, Ike mindig ott állt előtte, és gyanakodva reménykedve figyelte apró éles szemeivel, amelyek úgy villogtak ki vér tolulásos golyó fejéből, mint a tábortűz fényét visszaverő piros gombok egy favágó kockás ingén. Dolgozzunk, Pruitt, ne nyaraljunk! Ike reményei azonban alaptalanok voltak. Prunak ennél sokkal nehezebb dolga volt délelőtt, és azt is kibírta, mert megjátszotta a tökéletes katonát. Ike erőfeszítései szinte szánalmasak voltak azokhoz a változatos ötletekhez képest, amelyekkel mondjuk Dom tudott piszkálni valakit. Ike piszkálódása épp úgy nem idegesítette Pruittot, mint a mocskos szappanos víz csípős szaga, vagy a víztől összeráncosodott ujjainak fehérsége, vagy a nedves vakolat állott kekszre emlékeztető szaga. Különös módon mindez hidegen hagyta, amíg Dynamite Holmes százados ruganyos léptekkel be nem jött az udvarról, frissen letusolva, borotválva, samponttól fénylő hajjal, csillogó lovagló csizmában. Prue akkor lett hirtelen ideges. Hello, Galovics őrmester, vigyorgott Holmes, és megállt az ajtóban. Vigyázz! Bömbölte el Ike két szóvá választva szét a vezényszót, aztán nagy lábával, hosszú karjával, esetlen majom ember testével büszkén végre is hajtotta a vezényszó paródiáját. A katonák nyugodtan tovább dolgoztak. Mindenen rajta a szeme, őrmester? Kérdezte nyájasan Holmes. Rendbeszedi nekem holnapra ezt a házat?
Igenis, uram!
Dörmögte Ike kényelmetlenül, mert még mindig vigyázban feszített hüvelykujját valahol a térde körül szorítva a nadrágvarrásra.
Rendbe! Mindent pontosan úgy csinálok, ahogy a század parancsnok úr mondta.
Helyes, vigyorgott nyájasan Holmes. Nagyszerű! Még mindig derűsen vigyorogva odalépett a falhoz, megnézte és bólintott.
Jól néz ki, Galovics őrmester.
Prima! Csak így tovább!
Igenis, uram!
Dörmögte Ike áhítattal, még mindig feszes vigyázban. Keskeny válla alatt úgy kidülesztette hordószerű majom mellét, hogy az ember úgy érezte, rögtön kipukkad. Aztán mereven, groteszkül tisztelgett, mintha csak ki akarná verni az öklével a saját szemét.
Helyes! Vigyorgott nyájasan Holmes.
Hát, akkor tovább, őrmester! Vigyorogva bement a század irodába, és Ike megint elordította magát, hogy
vigyázz!
megint két szóban, a katonák meg csak dolgoztak tovább. Rú is tovább dörzsölte a rongyal a kavicsos falat, amelyet az imént mosott le, és amelytől most hirtelen elfogta az undor. Érezte, hogy minden ok nélkül összeszorítja az állkapcsát, mintha az imént a szeme láttára csábított volna el egy buzi egy tapasztalatlan fiút, és a fiúnak tetszett volna a dolog.
No, emberek! Bömbölte büszkén Ike, Lúttal passan föl alá csoszogva mögöttük. Gyerünk, mozgás, dolgozni, értjük? Amiért a század parancsnok idejön, még nem kő abba hagyni a munkát. Dolgozzunk, nem nyaralunk.
A katonák csak dolgoztak tovább, eltompultan, épp úgy ügyet sem vetettek erre az ordítozásra, hiszen számítottak rá, mint ahogy a korábbi ordítozásokról sem vettek tudomást. Prú is folytatta a munkát, de hirtelen fulladozni kezdett a nedves vakolat szagától. Bárcsak neki is lenne egy pár fényesre suvikszolt lovagló csizmája, gondolta.
Hey, Pruitt!
Üvöltött rá Ike dühösen, mert nem talált más kifogásolni valót.
Hey, lénkebben! Ez munka, nem nyaralás, nem te a délután! Túl sokszor kell ezt mondjam neked, igyekezz!
Ha Ike nem mondta volna ki a nevét, amikor Holmes ott volt, halló távolságban az irodában, Prú talán még le tudta volna nyelni a dolgot. De a szavak hirtelen egyre keményebben és keményebben kezdtek el a fülébe csapódni, és ösztönösen meg kellett ráznia a fejét, hogy kitisztuljon.
Mi a fenét akarsz? Növesszek tám még két kezet? A szentség itt neki!
Szólalt meg hirtelen indulatosan, és elképedve hallotta, hogy hangja túlharsogja Ike-ét. Lelki szemeivel szinte látta a nagy Holmes istent, amint vigyorogva ül az íróasztalánál, és élvezettel hallgatja kedvenc őrmesterét. Talán a változatosság kedvéért egyszer azt is szeretné hallani az öreg, hogy mi a véleménye az embereinek a kedvenc őrmesteréről.
– Hogy?
– kérdezte megdöbbenve Ike.
– Micsoda?
– Micsoda ám? – gúnyolodott Prú.
– Ha azt akarod, hogy olyan gyorsan és tökéletesen csináljuk meg a munkát, miért nem fogsz te is egy kefét? Ahelyett, hogy itt áldogálsz és parancsokat osztogatsz, amikre úgyse hallgat senki.
A katonák gépiesen abba hagyták a felmosást, és ugyancsak gépiesen rámeredtek. Prú végignézett rajtuk, elöntötte a dű, de most tudta, hogy miért. Tudta, hogy amit csinál, az értelmetlen, tökéletesen értelmetlen, sőt, veszélyes. Egy pillanatra mégis határtalan büszkeség töltött el.
Ide figyelj!
Szólalt meg Ike hosszú fejtörés után.
Nem tűröm, hogy visszapofálsz. Pofa be és dolgozz!
Nyasgem, felelte dühösen Prú.
Még mindig gépiesen dörzsölte a falat a rongyal.
Dolgozom! Mit gondolsz, a tökömet vakargatom? Micsoda?
Hápogott Ike.
Micsoda?
Pihenj!
Bömbölte Holmes százados, aki egyszerre csak megjelent az ajtóban.
Mi a fene ez a lárma, Pruitt?
Igenis, uram,
törmögte Ike, és vigyázva vágta magát.
Ez a bolsevik visszapofádzik egy altisznek.
Hűtött magába Pruitt?
Kérdezte szigorúan Holmes százados, nem véve tudomást kedvenc őrmesterének pillanatnyilag megrendült illúzióiról.
Tudnia kéne, hogy egy altiszttel nem szabad feleselni, különösen nem ilyen hangon.
Igenis, uram, egy altiszttel nem, vigyorgott dühösen Prú.
Érezte, hogy nyolc pár tágra nyílt szem figyeli.
De nem bírom, ha leszarják a pofámat, uram. Még akkor se, ha egy altiszt csinálja,
tette hozzá nyomatékosan. Warden is feltűnt az ajtóban, Holmes mögött, összehúzott szemmel, elgondolkodva végigmért mindenkit, de nem avatkozott a dologba. Holmes olyan képet vágott, mintha valaki minden ok nélkül egy pohár jeges vizet locsantott volna az arcába. Hitetlenkedve felhúzta a szemöldökét, szeme sértődötten tágra nyílt, szája tátva maradt a meglepetéstől. Mikor végre megszólalt, hangja érezhetően remegett a dütől és a megdöbbenéstől.
Ruitt, közlegény? Azt hiszem, bocsánatot kell kérnie Gálovics őrmestertől, meg tőlem is.
Elhallgatott és várt. Prú nem felelt. Összeszorult a gyomra a gondolatra, hogy milyen kellemetlen következményekkel járhat számára ez az ostobasága Zsolt fizetés napján, és azon töprengett, mi a fene üthetett belé, hogy ilyesmit csinál.
Nos?
Kérdezte tekintélyt parancsoló hangon Holmes. Őt épp úgy meglepte a dolog, mint a többieket, sőt, mint magát Pruittot, és azt mondta rá, ami először az eszébe jutott. De most már nem visszakozhatott, folytatnia kellett.
Kérjen bocsánatot, Pruitt! Nem hiszem, hogy bárkitől is bocsánatot kellene kérnem, mondta Pru dühösen konokul. Ha már bocsánatkérésről van szó, akkor szerintem tőlem kell bocsánatot kérni, folytatta vakmerően.
Hirtelen nevetni lett volna kedve az egész komédián, mint egy mama, aki leszidja a gyerekét, hogy észre térítse. De hiszen állandóan így bánnak velünk, nem?
Micsoda, mondta Holmes.
Soha eszébe sem jutott volna, hogy egy közlegény megtagadhat valamit. Most épp olyan zavarban volt, mint az előbb az öreg Ike, és a szeme, amely közben már majdnem normális méretre szűkült össze, még tágabbra nyílt, mint az előbb. Gellovichra nézett, mint egy segítséget kérve, a mögötte álló Warden felé fordult, aztán tanástalanul bámult kifelé a folyosó ajtaján. Kinn a verandán Paluszó tizedes üldögélt egy támla nélküli széken. Tartalék volt az ezred rögbi csapatában, széles, lapos, gyilkos ábrázatát idétlen viccelődéssel próbálta felettetni. Egész délelőtt egyetlen alkalmat sem mulasztott el a kivonuláson, hogy kitoljon Prúval. Most megfordult és befelé bámult, szúró szeme épp úgy tágra nyílt gyilkos ábrázatában a csodálkozástól, mint a többieké, mint Holmesé.
Paluszó tizedes?
Bömbölte Holmes azon a hangon, amivel az ászlóajnak szokott vezényelni az ezred legkülönbb vezénylő hangján.
Igenis, uram!
Felelte Paluszó, és úgy pattant fel, mintha darás csípte volna meg.
Vigye fel ezt az embert az emeletre, pakoltassa vele össze a teljes menet felszerelését, de mindent, extra cipőt, sisakot, mindent, aztán üljön kerékpárra, és gyalogoltassa fel a Collé-Collé hágóhoz és vissza. Gondja legyen rá, hogy egy pillanatra se álljon meg. Ha visszajöttek, hozza be hozzám.
Túl hosszú szónoklat volt ez azon az egész zászlóhajnak szóló hangon, amely csak rövid vezényszavakhoz volt szokva.
Igenis, uram, mondta Paluszó. Gyerünk, Pruitt!
Prú jámboran szó nélkül lemászott a deszkáról. Warden sarkon fordult, és undorodva visszament az irodába. Paluszó a lépcsőhöz vezette Pruittot. A folyosóról felhőként úszott utánok a döbben csend. Prú összeharapta az ajkát, elővette fali szekrényéből a köpeny koszorút, az ágy végéből leakasztotta a hátizsákját, letette mindkettőt a padlóra, és kibontotta a hátizsákot. A hálóteremben mindenki fölült, és olyan némán elgondolkodva nézett rá, ahogy egy beteg lóra szoktak nézni, ha fogadtak rá, hogy mikor fog megdögleni.
Ne felejtsd el a cipőket! Szólalt meg bocsánat kérően Paluszó,
azon a hangon, ahogy egy halott közelében szokás beszélni. Prú levette a cipőket a fali szekrény alatti rácsról, újra ki kellett bontani a hátizsákot, hogy beletehesse, aztán még egyszer újra összerakni az egészet a hálóterem halálos csendjében.
Ne felejtsd el a sisakot se, szólalt meg ismét bocsánat kérő hangon Paluszó.
Prú felszíjazta a sisakot a csajka szíj csatjára, aztán fölemelte a földről az egész súlyos dupla szíj és csat hátizsákot, belebújt a válszíjakba, odament a puska állványhoz és kivette a puskáját. Szeretett volna minél hamarabb kikerülni ebből a szomorú, döbbent némaságból.
Várj, amíg kerítek egy biciklit, mondta Paluszó bocsánat kérően, amikor lementek a lépcsőn.
Prú állt a gyepen és várt. A 65-70 font súlyú hátizsák meghúzta a hátát, már is kezdte elszorítani a vérkeringést a karjaiban. Az egész csak, hogy 5 mérföld a hágó tetejéig. A folyosón még mindig néma csend uralkodott.
Kész, szólalt meg mellette Paluszó, pattogó, hivatalos hangon, hiszen már az udvaron voltak. Indulás!
Prú a vállára vette a puskát, és kivonultak a kocsi bejáron. Még mindig néma csend követte őket. A laktanya udvaron kívül, a helyőrség többi részein a szokott sürgés forgás uralkodott, mintha nem is történt volna semmiféle katasztrófa. Elhaladtak az egyes számú színház, a tornacsarnok és az ezred gyakorlótere mellett, aztán elindultak fölfelé az országúton a tűzőnapon. Paluszó zavartan biciklizett mellette, a lassú tempó miatt az első kereket bizonytalanul ide-oda rángatva.
Akarsz egy cigarettát? Kérdezte bocsánat kérően Paluszó.
Prú a fejét rázta.
Ugyan már, vegyél egyet, áfenébe is, mondta Paluszó. Semmi okod rá, rám haragudni. Ez a dolog nekem sem tetszik jobban, mint neked.
Nem haragszom rád.
Akkor vegyél egy cigarettát.
Jó.
Kivett egy cigarettát. Palúzó láthatólag megkönnyebbült. Előre ment a biciklivel, ficánkolt a nyerekben, és széles, gyilkos képével vigyorogva nézett hátra, próbálta megnevettetni Pruitot. Prú nem vigyorgott meggyőzően, mire Palúzó lemondott a további próbálkozásról, és megint lassan, ide-oda imbolyogva haladt mellette. Aztán újabb ötlete támadt. Vagy 100 méterre előre karikázott, aztán szélsebesen vissza, 100 méterrel Pruit mögé. Közben integetett neki, amikor elhaladt mellette, aztán megint előre tekert, ahogy csak bírta a lába, aztán csúszva lefékezett közvetlenül Pruit mellett. Amikor ezt is megunta, leszállt a bicikliről és gyalogolt egy darabig. Elhagyták a golfpályát, elmentek a tisztek lovagló ösvénye mellett, aztán a trén és végül a gázbarak a tábor legkülső épülete mellett. Prú csak trappolt előre, minden figyelmét a menetelés ritmusára összpontosítva, lendítsd és ejtsd le, lendítsd és ejtsd le. A lendítésnél csak a combizmaid feszítsd meg, lábszár lábikra, és bokaizmaidat pihentessed, csak ejtsd le a lábad, majd előre viszi a tested lendülete, amikor a combizmaid neki feszülnek a következő lendítésnek. Ezt a ritmust még valamikor régen Mayerben tanulta az öreg rókáktól. Az Isten fáját neki! Tudok én 10 mérföldet is masírozni, kézen állva 2 hátizsákkal, káromkodott magában, miközben a veríték egyre szélesebb patakokban csörgött lefelé a gerincén és a lábaszárán. Csöpögött a hóna alól, és a homlokáról belefolyt a szemébe. Amikor az utolsó meredek emelkedőhöz értek, amely nagy ívben kanyarodott balra a hágó teteje felé, Palúzó fékezett és leszállt a bicikliről. Hát, innen nyugodtan visszafordulhatunk. Semmi értelme felmenni a gerincre. Az öreg úgysem tudja meg. Ott essen bele a fene, felelte bőszen Prú, és tovább masírozott. Azt mondta a hágóig. Akkor a hágóig megyünk. Lenézett a katonai fogda kőbányájára, amelyet a kanyar jobb oldalán vágtak a hegyoldalba. Holnap ilyenkor ott leszel. Na és? Annyi baj legyen. Egytől egyig kinyalhatják a seggemet. Mi van veled? Kérdezte Palúzó dühösen, elképedve. Bediliztél? Behát! Kiáltotta vissza Prú. Én bizony nem cipelem fel oda a biciklit, mondta Palúzó. Megvárlak itt! A forró porban dolgozó foglyok gúnyosan üvöltöztek feléjük, és trágár vicceket eresztettek meg a büntető szolgálatról, meg a katonaélet egyéb örömeiről. Kék zubbonyuk hátán céltáblaként világított a nagy fehér P betű. Végül a tagba szakadt tábori csendőrök káromkodva elhallgattatták és visszazavarták őket dolgozni. Palúzó komoran cigarettázva várakozott az emelkedő aljában, miközben Prú konokul kapaszkodott egymagában fölfelé. A meredeken még jobban megizzadt, de aztán a tetőn megcsapta és lehűtötte az örökké fújdogáló szellő. Végig látott a meredeken lefelé kígyózó országúton, amely eltűnt aztán legalább 300 méterrel mélyebben folytatódott a völgyben, a hatalmas, hegyes láva tömbek között, Vajjáné felé. Ott voltak tavaly szeptemberben, minden szeptemberben oda szoktak menni. Gépfegyver lő gyakorlatra, amit Prú nagyon szeretett. Szerette befűzni a nehéz, balra tekeredő töltény szalagot az egyforma csörömpölő töltényekkel, amelyek közül minden ötödik pirosra volt festve, aztán a hüvelyk és mutatója közé fogva könnyedén meghúzni a ravaszt. Szerette érezni, ahogy a gépfegyver fogantyúja böködi a tenyerét, miközben a töltényszalag katogva szalad, szeretett rálőni az üres víz tükrön végigvontatott célpontokra, szerette az éjszakai lövészeteket, a nyomjelző lövedékek meteor villanásait. Szippantott néhányat a hűvös szellőből, aztán megfordult és visszament oda, ahol Palúzó várta. Ott egyszerre megszűnt a szél. Mire visszaérkeztek a laktanyába, zubbonya és nadrágjacsuron víz volt le egészen a térdéig. Várj meg itt, mondta Palúzó, és bement jelentkezni. Holmes százados kijött vele, mire Prú lekapta a válláról a puskát, vigyázba vágta magát, és feszesen tisztelgett a fegyverrel. Nos, kérdezte Holmes mély, kedélyes hangon. Csinos, sas arcát az elnéző derű éles barázdái síkokra és szögletekre osztották. Még mindig úgy véli, hogy tanácsokat kell adnia az altiszteknek, hogyan vezessék a munkaosztagokat, Pruit? Prú nem felelt. Nem számított ilyen kedélyességre, még elnéző kedélyességre sem. Benne a folyosón a többiek még mindig a falakat mosták ugyanúgy, mint 2 órával azelőtt, és Pruit úgy érezte a fárasztó, unalmas egyhangúságban, nagy-nagy biztonságban vannak. Akkor hát feltételezem, folytatta kedélyesen Holmes, hogy most már hajlandó bocsánatot kérni Gálovics őrmestertől és tőlem, nem, de bár?
Nem, uram, nem vagyok hajlandó.
Miért kellett újra kérdeznie? Miért nem hagyja már annyiban a dolgot? Miért kell ilyet követelnie? Nem látja, hogy mit csinál, milyen képtelen ez az egész? Palúzó rémülten összerezzent mögötte, aztán bűntudatosan mozdulatlaná dermedt. Holmes szeme csak alig észrevehetően nyílt tágabbra, most jobban uralkodott magán, pontosabban tudta, mire számíthat. Arcáról eltűntek az elnéző derű síkjai és szögletei, nem volt már sem kedélyes, sem elnéző. A hágó irányába intett a fejével.
Vigye fel még egyszer, Palúzó! Még nem volt neki elég!
Igenis, uram!
Felelte Palúzó, elengedte az egyik kezével a bicikli kormányát és tisztelgett.
Meglátjuk, mit válaszol legközelebb, mondta ridegen Holmes.
Arca lassan ismét elvörösödött.
Ma egész éjszaka ráérek, tette hozzá.
Igenis, uram, mondta Palúzó. Gyerünk, Pruitt!
Prue megfordult és ment ismét utána. Nagyon betegnek és fáradtnak, iszonyúan fáradtnak érezte magát.
Az Isten fádat, szitta Palúzó, amikor halló távolságon kívül kerültek. Te is vagy, tisztára megőrültél. Hát nem látod, hogy elvágod a saját torkodat?
Ha már magaddal nem törödsz, legalább rám gondolj, kikészül a lábam, vigyorgott bocsánat kérően. Prúnak ezúttal még egy halvány mosolyt sem sikerült az arcára erőltetnie. Tudta, hogy abban az elnéző mosolyban talán rejlett még egy utolsó lehetőség, most azt is elpackázta. Tudta, hogy benne van nyakig, így szokott börtönbe kerülni az ember. És ez a tudat még nehezebbé tette a 65-70 fontos hátizsákot, miközben újból végigcipelt a 10 mérföldön. Azt azonban nem tudta, mi játszódott le közben a századirodán, mitől került Holmes elnéző hangulatba, és az sem, hogy mi történt ezúttal a második alkalommal. Az öreg, téglavörös, vértolulásos arca rontott be az irodába. A dű, amelyet Pruitt előtt sikerült eltitkolnia, most úgy torlódott fel benne, mint a folyó árja a híd előtt.
Maga meg a maga remek vezetési ötletei, esett neki Wardennek. A maga ragyogó ötletei, hogy hogyan kell bánni a bolsevistákkal.
A Warden még mindig az ablaknál állt. Végignézte az egészet. Most megfordult, nagyon szerette volna, ha a nagy pofájú, vagy mondhatnánk úgy is, hogy a pallos, a láng pallos, kimegy és Ike-nak szónokol, hogy ő kinyithassa az irat szekrényt és ihasson egyet.
Warden főtörzs őrmester, mondta rekedten az öreg, indítassa meg Pruitt ellen a hadbírósági eljárást. Függelem sértés és tiszt közvetlen parancsának megtagadása. Most rögtön töltse ki a papírokat.
Igenis, uram, mondta Warden.
És még ma délután küldje fel az ezredhez, folytatta az öreg.
Igenis, uram, felelte Warden.
Odalépett az irat szekrényhez, ahol haszna vehetetlenül lapult a pálinkás üveg. Kivett 4 hosszú kétoldalas űrlapot, rázárta a fiókot az üvegre, és odavitte a papírokat az írógéphez.
Az ilyen emberrel nem szabad rendesnek lenni, folytatta reketten az öreg. Folyton baj van vele, amióta csak az alakulathoz került. Ideje megleckésztetni. A hadseregben az oroszlánokat nem szelidíteni kell, hanem betörni.
Somás eljárásra javasoljuk, vagy egyénire? Kérdezte közömbösen Warden.
Egyénire, felelte az öreg.
Még jobban elvörösödött.
Legszívesebben a különleges hadi törvényszék elé állítatnám.
Meg is tenném, ha lehetne.
Maga! Meg a ragyogó ötletei.
Nekem mindegy, vont vállalt Warden, és elkezdett gépelni.
Én csak annyit mondtam, hogy az utóbbi 6 hétben már 3 esetben indítattunk 6 bírósági eljárást, és az ilyesmi esetleg nem túlságosan jól fest a minősítésünkben.
Miért külsön a minősítésbe?
Az öreg majdnem ordított. Dühe ekkor tetőződött. Kimerülten levetette magát a forgószékbe, hátradőlt és töprengve merett az ajtóra, amelyet előzőleg gondosan bezárt.
Nekem úgy is jó, mondta Warden és folytatta a gépelést.
Az öreg, mintha nem is hallotta volna. Warden azonban gépelés közben gondosan latolgatva figyelte, biztos akart lenni benne, hogy az öreg dühe csak ugyan túljutott már a tetőponton.
Most nem lehet úgy elintézni a dolgot, mint legutóbb. Ez a dűroham erősebb. Sokszorosa a legutóbbinak, tehát neki is hatványozott erővel kell érvelnie. Ha kivárja, amíg Holmes dühe túljut a tetőponton, akkor minden emberi számítás szerint eredményt kell elérnie. De vajon érdemes? Vajon megéri? Éri a fenét, de hogy éri? Hogy érné meg, amikor esetleg saját magát húzza csőbe vele? Még köze hozzá, ha egy nyavajás vízözön előtti, ostoba hepciáskodó alak egy haladó világ kerekei alá kerül, mert álomvilágban él, és megpróbálja az egyéni integritás romantikus, elmaradott eszméjét megvalósítani. Egy ilyen hülyén hiába segít az ember újra meg újra, nem segít rajta semmi. Nem éri meg, de szép trófea lenne, ha ezúttal is sikerülne a dolog. Ezért érdemes lenne megpróbálni, csak a hec kedvéért. Ha megpróbálja, nem azért teszi, mintha kötelessége volna kiállni az ilyen esztelen taknyosokért, akik nem hajlandóak haladni a korral, és benöveszteni a fejük lágyát, hanem csak a hec kedvéért, hogy lássa, sikerül-e megfirkálni a dolgot. Semmi esetre sem egy hülyeség fejért, aki még mindig hisz a tisztességben. Nagy kár így elvesztegetni egy váltósúlyút, jegyezte meg közömbösen Warden, miután az öreg egy ideig némán töprengve bámulta az ajtót. Kivette a papírokat a gépből, és elkezdte megfordítani az indigót, hogy a másik oldalon folytathassa az írást. Mi? Nézett fel az öreg. Hogy érti ezt? Úgy, hogy Pruitt még be lesz kasztlizva, amikor elkezdődik az ezredbajnokság, felelte közömbösen Warden. Ördög vigye az ezredbajnokságot, mondta az öreg. Na jó, tette hozzá. Javasoljuk hát Sommásra. De hát ezt már kitöltöttem, mondta Warden. Akkor töltsön ki egy másik a törmester, felelte az öreg. Elnézné, hogy a maga lustasága miatt valaki 5 hónappal tovább üljön a börtönben? Jézus Mária, mondta Warden. Összetipte a papírokat és üreseket vett elő. Ezek a fafejű Kentucky hegylakók több bosszúságot okoznak az embernek, mint egy ezred nigger. Akár hagyhatnánk az egyéni eljárást az ilyenekkel, nem érdemes rendesnek lenni. Tehát mindenképpen muszáj megleckésztetni, mondta az öreg. Az 7 szentség, felelte buzgón Warden. Ezekkel az alakokkal csak az a baj, hogy semmiből sem tanulnak. Hányat láttam már hűvösre kerülni, de csak dolgoznak, nem okulnak. 2 hetet sem töltenek kinn, és már is visszakerülnek. Inkább agyonveretik magukat, de nem ismerik be, hogy nincs igazuk. Annyi eszük sincs, mint egy nyavajás összférnek. Mire formába hozza a decemberi hadosztály bajnokságra, megint lesz valami hajmeresztő húzása, és becsukatja magát, csak hogy kvittek legyenek. Hány ilyen őrült hegyvidékit láttam már? Az egész ország biztonságát veszélyeztetik. Szárok rá, akármi csinál, üvöltötte az öreg, és kihúzta magát a széken. Szarok a hadosztálybajnokságra! Szarok mindenre! Az ilyen pimasságot nem vagyok köteles eltűrni. Te vagyok köteles! Tiszt vagyok, nem kazánfűtő! Felháborodásában ismét kivörösödött az arca. Rámerett Wardenre. Warden várt, figyelt az öreg arcának színét, és leolvasta róla a kellő pillanatot. Csak akkor mondta ki, de nyomatékosan, amit az öreg gondolt. Ne, hát ezt nem gondolhatja komolyan, százados úr. Halkan beszélt, mintha mélységesen meg volna döbbenve. Ön egyszerűen csak dühös. Ha nem volna dühös, nem mondana ilyeneket. Nem akarhatja megkockáztatni, hogy alul marad a téli bajnokságban, csak azért, mert most dühös. Dühös? Kiáltotta az öreg. Dühös? Azt mondja, dühös vagyok? Á, Krisztusát neki, főtörzsőrmester! Megdörzsölte tenyerével az arcát, félig meddig érezte rajta a vértólulást. Lehet, mondta. Valószínűleg igaza van. Nincs értelme, hogy az ember elveszítse a fejét, és úgy viselkedjen, mint egy őrült, és belemarjon a saját húsába. De talán ez a fickó nem is akar tiszteletlen lenni, sóhajtott egyet. Elkezdte már kitölteni azokat az űrlapokat? Még nem, uram, felelte Warden. Akkor rakja el őket, mondta az öreg. De legalább ön büntesse meg szigorúan, mint századparancsnok, mondta Warden. Hű, fújtatott az öreg. Ha nem én volnék az alakulat box trénere, megkapná magáét. Olcsón megúszta a csirkefogó. Jó, vezesse hát be a büntető naplóba. 3 hét laktanya fogság, és most hazamegyek. Haza, mondta, mintha önmagával beszélne.
Rendelje reggelre kihallgatásra, majd beszélek a fejével, és aláírom a naplót.
Rendben van, uram, mondta Warden.
Ha úgy gondolja, hogy így kell elintézni az ügyet.
Kivette az íróasztal a fiókjából a kemény, bőrkötésű büntető naplót, kinyitotta és elővette a tollat. Az öreg fáradtan rámosolygott és eltávozott.
Warden pedig becsukta és eltette a könyvet.
Odalépett az ablakhoz, és utána nézett a laktanya udvaron, egyre hosszabbodó árnyékain keresztül hazafelé igyekvő századosnak. Valahogy már-már szinte sajnálta. De hát mindig maga kereste magának, amit kapott. Mikor Holmes másnap kérte a naplót, kivette a fiókból és felütötte, akkor nem fedezte fel, hogy az oldal még mindig üres. Restelkedve magyarázkodni kezdett, hogy közben jött valami, és teljesen elfeledkezett a dologról. Az öreg a klubba tartott, és nagyon sietett, utasította Wardent, hogy másnap írja be.
Igenis, uram, mondta Warden. Most rögtön beírom.
Kivette a fiókból a tollat, az öreg elment, mire Warden szépen eltette a tollat. Harmadnapra Holmes teljesen megfeledkezett az egészről. Fontosabb, sürgősebb tennivalói akadtak. Nem arról van szó, mérlegelte gondosan Warden, mintha a legcsekélyebb mértékben is érdekelné, hogy kap-e az a kölyök 3 hét laktanya fogságot, vagy sem. Az igazság az, hogy 3 hét laktanya fogság alig, hanem nem is ártott volna Pruittnak. Láne, miután, miként Starr-tól megtudta, a fiú belebolondult Mrs. Kipfernél abba a beképzett kurvába. 3 hét laktanya fogság körülbelül épp elég lett volna ahhoz, hogy túlessen a dolgon. Warden most már bánta, miért azt tűzte ki maga elé feltételül, hogy Pruittnak haja szála se görbüljön meg, különben nem gílt az egész. Szikrányit sem sajnálta. Maga kereste magának, amit kapott. Ha, beleesni egy ordas kurvába Mrs. Kiffernél? De hát mégis mit várhatott volna tőle az ember? Pruitt nem csak, hogy maga kereste magának, amit kapott, hanem szinte térden állva esedezett érte. Warden bosszusan felhorkant. Pruitt megkönnyebbült, amikor másodszor visszajött, és megtudta, hogy Holmes már nincs bent. Fellélegzett Palúzó is. Gyorsan eleresztette Pruittot, és rohant a kantinba, hogy ne legyen szem előtt. Egyikük sem tudta, hogy a dolog végleg el van intézve. Pru felsántikált az emeletre, kibontotta a hátizsákot, elrakta a cuccát, lezuhanyozott, tiszta egyenruhát vett fel, aztán végignyújtozott a pricsén, és várta a napos tisztet, vagy az őrparancsnok őrmestert. Amikor vacsoráig nem jöttek, tudta, hogy már nem is jönnek. Másfél óra hosszat várt. Mire felhangzott a vacsorára hívó sípszó, már tudta, hogy valaki odaállt közéje és a végzete közé. Ez a valaki mást nem tudott elképzelni, csak is Warden lehetett, aki valamilyen rejtélyes okból úgy érezte, hogy közbe kell lépnie. Csak azt szeretném tudni, mi a fenének csinálta, gondolta dühösen Prue, miközben lesántikált a lépcsőn vacsorázni. Miért kell beleütnie mások dolgába azt a nagy órát? Vacsora után újból végig nyúlt a pricsén, és szétrakta elnehezedett, fáradt lábait a pokrocon. Akkor ment oda Macho gratulálni neki.
Ej, büszke vagyok rád, öregem, mondta Angelo. Bárcsak ott lehettem volna, hogy a saját szememmel lássam. Kamolyan mondom, ha nincs az a rohadt Gelovics, az angol nyelv gyilkosa, ott is lettem volna. De azért így is büszke vagyok rád, öregem.
Jól van, mondta fáradtan Prue. Még mindig azon törte a fejét, hogyan úszhatta meg. Hiszen nem csak arra adott lehetőséget nekik, hogy a zsolt fizetés napján szolgálatot sózzanak rá, ez különben még megtörténhetik, hanem arra is nagyszerű alkalmuk nyílt, hogy sítre vágják, méghozzá express. Jobb alkalmat nem is kívánhattak volna. Hiába volt a nagy elhatározás, hogy tökéletes katona lesz, hiába a nagyszerű tervek, hogy csak hadd erőlködjenek. És látod, gondolta, mindez nem is egy hónapnyi vagy egy heti, még csak nem is 2 napi különleges kezelés után történt, hanem egy legelső nap délutánján. Rájött, hogy nem is megy olyan könnyen a dolog, mint gondolta. Nyilván vannak a különleges kezelésnek bizonyos rejtett finomságai is. Nyilván ravaszabbul alkalmazkodik az emberi természethez, mint sejtette. És ő vagy sajnálatosan alábecsülte a képességeiket, vagy pedig, ami még rosszabb, erősen túlbecsülte saját akaraterejét, a saját harckészségét. Ha az ember kezelésbe veszik, nyilván teljes erővel a legerősebb pontjára koncentrálnak, a férfi büszkeségére. Lehet, hogy ez a pont egyúttal az ember leggyengébb pontja is. Amikor ez eszébe jutott, erőt vett rajta a rémület, amiért ennyire nem tudta állni a sarat. Ez a rémület erősebb volt még annál a börtöntől való rettegésnél is, amely olyankor fogta el, amikor nem pumpálta tele magát dűvel. Másnap szomorúbb, de bölcsebb emberként vonult ki gyakorlatra. Azt az elképzelését, hogy kigyógyítja vagy megleckészteti őket, teljesen feladta. Nem reménykedhetett többé a gyors győzelemben. Amikor a kezelés ugyanott folytatódott, ahol előző nap abban maradt, és ő azonnal visszalépett a tökéletes katona szerepébe, már csak halogató harcot folytatott. Egyetlen védekezése, öngerjesztett gyűlöletének lassan parázsló csöndje alatt már nem volt semmi más, csak Lorraine és a Zsolt fizetési nap gondolata. Ez melegítette, mint valami jó erős ital, ez volt az a tűz, amelynél felmelegedhetett a dermesztő gyűlölet ellen, amely lassan kezdte megfagyasztani.